Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk a mai napon, mai napra kijelölt új szövetségi ige szakaszunkból, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetének első 10 verséből. A hosszabb szakaszt helyet foglalva, ám nyitott szívvel és engedni kész lélekkel hallgassuk meg együtt, amit szólít és tanít bennünket a Cselekedetek könyve 16. részének első 10 verséből a következőképpen. Így jutott el Pál apostol Derbébe, majd Lisztrába is. Volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről dicsérőleg szóltak a lisztrai és ikóniumi testvérek. Pál őt magával akarta vinni, ezért az ott lakó zsidókra tekintettel körülmetélte őt. Mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Amikor végigjárták a városokat, átadták nekik azokat a határozatokat, amelyeket a jeruzsálemi apostolok és vének hoztak, hogy tartsák meg azokat. A gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak lélekszámban. Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mízia felé mentek, Bitíniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Erre Mízián áthaladva lementek Troászba. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak. Egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt, jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét, ami szívünkben. Jöjjetek, álljunk az ő szín elé most, és imádságban feleljünk a szavaira. Édesatyánk, akit egy Istenünként, Urunként magasztalunk, ismerünk atyánként, megváltónként, bennünk munkálkodó Szentlélekként, imádunk mi téged, és imádni szeretnénk ezen az ünnepnapon, teljes szívünkből, meghódolni a te felséges színed előtt, magasztalni azt a nagyságot, bölcsességet és világosságot, amely egyedül a te osztályrészed. Imádni szeretnénk téged, mint teremtőnket, megváltónkat és megszentelőnket. Hirdetjük mindenkinek, akivel csak találkozunk. Nincs olyan más, mint te. Sem az elgondolt istenségek, sem a földi emberek, fejedelmek, bölcsek között. Nincs más olyan az emberek fiai között, mint a te fiad Jézus Krisztus, akinek a nevében most is jöhetünk hozzád áldást kérve, előtted meghódolva. Urunk, imádunk téged, mert méltó vagy rá, mert egyedül te vagy arra méltó, hogy teljes szívünkből mindenek fölé magasztaljuk a te nevedet, hiszen te magad minden fölé magasztaltad nevedet és a te beszédedet. Ezért a beszédért, az élő igéért kiáltunk most is hozzád. Urunk, ha te nem szólsz, a szó fülig, ha érhet, de szívig nem mehet. Arra van viszont szükségünk, hogy a szívünket járja át, a szívünket nyissa meg a te szabad, és töltsön el mennyei világossággal, igazítson útba ott, ahol vétünk, vétettünk, leplezze le a mi sötétségeinket, és ragyogtassa fel a te megváltó szeretetednek világosságát és győzelmét. Teljes szívünkből hódolunk előtted, Urunk, és kérünk, áld meg ünnepnapunkat, áld meg Isten tiszteletünket, a hirdetett és a látható igét, és könyörülj rajtunk, hogy mindazt, amit ma elkészítettél számunkra, azt hittel megragadhassuk, hazavihessük, hogy jó gyümölcsöt teremjen általa a mi életünk. Az Úr Jézus nevében kérünk, örökkévaló Szent Isten, hallgass meg, és áldj meg valamennyiünket. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy a Szentlélek által hozzátok szólni kíván, írva található az olvasott bibliai szakaszban, Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetének 6. és 7. versében a következőképpen. Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mízia felé mentek, Bitíniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Eddig az írott ige, a gyülekezet foglalja el a helyét. Talán furcsa, kedves testvéreim, és szokatlan, hogy két ilyen tagadó mondat az, ami most alapigeként elhangzik közöttünk ezen az ünnepi alkalmon, de mégis hadd osszam meg veletek annak az örömét, ami végül is átjárta az életemet, amikor megértettem, hogy hívő életünk jellemző fokmérője, hogyan fogadjuk azt, amire a Szentlélek nemet mond. Hogyan fogadjuk azt, amire a Szentlélek nemet mond. Számtalan dolgot lehetne, és szoktunk is felsorolni, amire igent mond, és most is nyilván érezzük itt a szakasz végén, az hangzott el, a hosszabb szakasz végén, hogy az evangélium hirdetésében mennek tovább, és lesz örömük és áldott életük Páléknak, de itt most mégis vizsgáljuk meg, miért történt ez, és hogyan, hogy megállítja őket bizonyos pontokon a lélek, és később egészen más felé vezeti őket tovább. Hogyan reagálnak erre? Megvallom előttetek őszintén, hogy sokszor nehezebben dolgozom föl, például én személy szerint a nemeket, mint az igeneket. Ha valamire hív, indít, valakin keresztül kapok egy felkérést, egy biztatást, egy szolgálati, vagy akár egy olyan cselekvési lehetőséget, amiben megmutathatok egy apró gesztust a szeretetemből, akkor erre könnyebben elindulok, könnyebben megteszem, mint amikor arra kell rádöbbennem, hogy valahol, valamiben megállít a lélek. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, testvéreim, de nézzünk most együtt szembe, mi is történt Pál apostollal és az ő munkatársaival. Hogyan és miért tudtak nyitott szívvel figyelni a lélek vezetésére, és hogyan tudták ezt feldolgozni, amikor itt látjuk, hogy igazából kétszer is nagyon határozottan, úgy mondhatnánk, hogy egy stop táblát állított eléjük Isten, meg kellett állni, újra gondolni a dolgokat, és elindulni egy másik irányba, mint ahova eredetileg szerettek volna eljutni. Egyáltalán kérdés az, testvéreim, hogy érzékeljük-e a lélek jelzéseit? És ezt az első, mindent megalapozó kérdést ne kerüljük ki, mert bizony a római levélben Pál azt írja, hogy akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Tehát minden ott kezdődik, hogy van-e egyáltalán kapcsolatom Isten áldott lelkével, mert nyilvánvaló, ha nincs, akkor hogyan érzékelném, hogyan tudnám megkülönböztetni az ő jelzéseit más dolgoktól, amelyek történnek az életünkben. Ezért olyan fontos újra és újra tisztázni, amit a János evangélium első részében olvasunk, mit is jelent ez? Akik pedig befogadták őt, az Úr Jézust, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Tehát legelőször jó újra és újra megvizsgálni az életemet. Úr, Úr lett a Jézus mindenütt. Úr lehetett Jézus Krisztus az életem fölött. Tudom és vallom, nem csak megtanultam annak idején a KT első kérdését, hogy nem a magamé, hanem nagyon tudatosan Jézus Krisztusé vagyok. Mert bizony enélkül a hitre jutás és szívbeli elhatározás nélkül tulajdonképpen olyanról beszélünk, ami számára, a Krisztus nélkül élő ember számára, mondjuk így, hogy kínai, azaz érthetetlen, hogyan is lehetne felfedezni a lélek vezetését, hogyha nincs is kapcsolatom vele. De most menjünk tovább, és abból indulunk ki, hogy igen, Jézus Krisztus hívását meghallottuk, Isten elkészítette az életünkben azt a lehetőséget, hogy ő megnyitotta a szívünket, és befogadva az igét, befogadva Jézus Krisztust, valljuk, amit minden úrvacsorakor gyakorlatilag kimondunk, kicsit más szavakkal, de ott is ez a lényeg. Én már nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges megváltómnak a tulajdona, testestől, lelkestől, mindenestől. Mind életemben, mind halálomban. Ha pedig így van, akkor még mindig kérdés az, hogy a Szentlélek, aki kapcsolatba kerül minden hitrejutóval, a Szentlélek tud-e vezetni? Nem rajta múlik. Rajtam annyiban múlik, hogy érzékelem-e, illetve ha már az övé vagyok, érzékelem, de mit teszek? Mit teszek az ő vezetésével, jeleivel, tanácsaival? Mert lehet, hogy már érzékelem és érzékeled, de nem engedsz, vagy engedek neki. Márpedig ugyancsak Pál írja a római levélben, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Hozzátehetnénk így is, azok Isten áldott fiai. Vagyis azok, akik engednek is a lélek vezetésének. Lehet, hogy az övé lettél. És ha ez így van, adj hálát érte naponta. De megszomoríthatod a lelket, mint ahogy én is sajnos. Éppen azzal, ha nem engedek az ő vezetésének. Az ige pedig figyelmeztet az Efézusi levélben, hogy ne szomorítsátok meg Isten lelkét. Olyan kegyelmes és irgalmas, hogy nem vet el, nem mondja azt, hogy elegem van belőled. De megszomorodik. Megszomorodik, és ez azt jelenti, hogy vár, míg egyszer csak újra eldől a szívemben, hogy nem akarok mást, csak amit te. Nem akarok mást tenni, csak amit te tanácsolsz. Nem akarok máshova menni, csak ahova te vezetsz, Uram. Bizony, a lelket meg lehet oltani is. Ezért mondja a Tesszalonikai levélben ugyancsak Pál, hogy vigyázzatok, a lelket ne oltsátok ki. Halk és szelíd szóval is, majd még leszorul a szó, több módon is beleszól az életünkbe, megérint, vezet. De a mi makacs szívünk ki tudja oltani ezeket a jelzéseket, a lélek bátorítását, a lélek indítását. Újra mondom, hiszem és vallom, hogy ez nem azt jelenti, hogy a hívő ember kiesett volna a kegyelemből, nem is azt jelenti, hogy most akkor megszakadt volna az az üdvösséges kapcsolat, ami létrejött a Szentlélek és a hitre jutott ember között, de mégis látjuk, hogy a lélek vezetésére tud az ember nemet mondani, a lélek ösztökélését ki lehet oltani magunkban, de azt mondja az ige, ne tedd. Ne tedd, ha jót akarsz magadnak, ha jót akarsz a családodnak, ha jót akarsz az anyaszentegyháznak, a nemzetnek, az emberiségnek, ne tedd, hanem engedj annak, amikor igent mond, és engedj akkor is, amikor valamire nemet. Mert az a célja, hogy értelmes és örömteli életben járathasson minket Isten lelke. Az a célja, hogy amikor engedünk neki, akkor indítson valamire, vagy éppen megállítson, mert ott akkor arra van szükség. Hogyan élte át ezt a kis missziói csapat, akiről itt most olvasunk, Pál, Szilász és Timóteus, aztán a Troász nevű várostól kezdve megjelenik a mi formula a szövegben, egyértelmű, hogy Lukács nagy alázattal, de egyértelműen jelzi, hogy onnantól kezdve ő is ott van ténylegesen az eseményekben, onnantól kezdve így fogalmaz, hogy mi ezt tettük, azt tettük. Hogyan is élik át a Szentlélek vezetését ők hárman, aztán később négyen? Pál itt már a második missziói útjára indul a munkatársaival, Szírián keresztül haladnak északra, aztán nyugatra fordulnak a mai Törökország középső vonalán, és úgy tűnik, hogy a cél Efézus lehetett, ez a híres és virágzó kereskedő város, amely az akkori Ázsia provincia fővárosa volt. Itt meg kell jegyezzük, hogy értsétek, itt nagyon sokféle helység név szerepel. Lukács, amikor írja az evangéliumát és az apostolok cselekedeteit, ő a hellén, a korábbi, a görög birodalomban keletkezett neveket használja, Pál később a római tartományi neveket, ezért nem érdemes belebonyolódni, hogy pontosan most mikor, melyik területről van szó, de azért ennyit tudjunk róla, hogy más volt a hellén felosztás a Kis-Ázsiának, és más volt a római. Hát azért rómaiak is ismerték a régi alapelvet, oszd meg és uralkodj, tehát más régiós határokat húztak, ezt ma így mondanánk. A lényeg, hogy azért, ha követjük a leírást, és van egy térképünk, akkor pontosan látjuk, hogy így mondom, mai ismereteink szerint Törökország középső vonalában haladnak ők kelet felől nyugat felé, és egyszer csak valahol ott középen azt tapasztalják, hogy a Szentlélek megállítja őket, és nem engedi, hogy eljussanak abba az Ázsia tartományba, akkor egy kisebb területet, mai Törökország nyugati harmadát körülbelül azt nevezték Ázsia provinciának a római birodalom idejében. Szóval a Szentlélek nem engedi, hogy ide eljussanak. Az egyik kérdés az itt, hogy hogyan teszi ezt a lélek. Ezt nem tudjuk. De a miértre választ kapunk, testvéreim, hogy miért állítja meg őket a lélek. Az első tanítványoknál, az apostoloknál látunk néhány módot, ahogy a Szentlélek vezette őket. Ezekre most csak röviden utalok, mert nem ez a központi üzenetünk, de hogy halljunk róla, hogyan vezette az első tanítványokat Isten lelke. Vezette a Szentírás szavain át. Megértettek egy-egy akkor már leírt ószövetségi igeszakaszt, és megértették, hogy az alapján közli velük Isten az ő akaratát. Aztán volt, mint itt is, amikor látomást adott, egy macedón férfi megjelenik Pálnak. Aztán volt, hogy az úgynevezett újszövetségi proféták közreműködésével, amíg nem volt leírva az újszövetség, addig voltak olyan emberek, akik Istentől kaptak olyan kijelentést, ami később aztán igévé lett. És ezeket az újszövetségi prófétákat is használta Isten arra, hogy vezesse az apostolokat. Aztán a körülményeket használta föl sokszor Isten. Úgy alakított egy-egy eseményt a történelemben, akár pogányok által, akár fizikai, természeti események által vezette, állította vagy meg, vagy indította el őket. Aztán voltak, hogy hívő testvérek tanácsaival segítette őket. Sőt, olyan is volt, hogy sorsot vetettek. És úgy értették meg, hogy az adott helyzetben mi Isten akarata. Hiszem és vallom, ami Urunk szabad Úr ma is. Ebben biztos vagyok. Szabad abban is, hogy hogyan akar vezetni minket. Bármilyen módot használhat, de ami lényeges, hogy figyeli a mi hitünket, illetve őszintességünket. Nem a módszeren van tehát a hangsúly, hanem azon, hogy Pál és munkatársai milyen szívvel fogadják a jelet. Ha már vezetést kérnek, és kapnak egy visszajelzést Istentől, akkor azzal az őszinte gyermeki bizalommal fogadják-e, hogy akkor így lesz. Ha ezt a jelet kaptuk, akkor ehhez tartjuk magunkat. És olyan őszinték, hogy bármilyen módon vezeti őket, és bármit mond, akár igent, akár nemet, készek elfogadni. És itt van az isteni vezetés megértésének a kulcsa, testvéreim, nem a módon, hanem a szívbeli hozzáálláson múlik, az, hogy megértem-e vagy sem. Tudnék, hogy azzal a gyermeki alázattal és őszintességgel fogadom-e? Uram, ha igent mondasz, azt is elfogadom, ha nemet mondasz, azt is. Ha te úgy mutatod, hogy most jobbra forduljak, azt teszem. Ha azt mondod, hogy balra, akkor pedig azt. És akkor is kész vagyok ezt megtenni, ha én az előzetes terveimben másra gondoltam. És itt a lényeg. hogy az előzetes terveimet félreteszem. Leteszem imádságban Isten kezébe. Nyilvánvalóan látszik itt Pálék szándéka, mondom, először az, hogy keresztül vágni, keresztül menni azokon a gyülekezeteken, ahol már jártak az első misszió út során, aztán menni tovább Ázsia provincia felé, Efézusba, ebbe a nagyvárosba, sok-sok lehetőséget, látva abban, hogy hány és hány embert lehet megszólítani az evangéliummal. Aztán fordít rajtuk egyet Isten, és észak felé fordulnak, de akkor megint látnak egy új célt maguk előtt, Bitínia, majd erre még utalok, és ott megint fordít rajtuk egyet Isten lelke, és végül észak-nyugatra, Troászba is, és onnan tovább egy új földrészre érkeznek el a lélek vezetése által. Pál és munkatársai egyben biztosak, a Szentlélek, aki azonos Jézus lelkével, itt megint láttuk ezt a csodálatos azonosítást ebben az ige szakaszban, amiről tegnap is szó volt, tehát a Szentlélek, aki azonos Jézus lelkével, vezeti őket. Ebben bizonyosak, megértették a Szentlélek vezetését. És ma is igaz testvéreim, hogy Isten az ő gyermekeit bizonyossá teszi. Itt van helye ennek a Jézusi ígéretnek, itt, hogy mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Ezt a mondatot szeretnénk úgy félreérteni, hogy de jó lenne ezt mindig alkalmazni, és mindenre érteni, amit én kérek, nagyon kérem, biztos megkapom. Ez nem erről szól. De sokkal inkább szól, hanem sokkal inkább szól erről, amiről itt olvasunk, aki kéri, keresi Isten vezetését, őszinte szívvel. Bármit mondasz, Uram, azt fogom megtenni, aki így kér, mind kap. Aki keresi Isten akaratát, megtalálja. Aki zörget, annak Isten kinyitja az ő ajtaját, az által elkészített ajtót. Itt még csak nagyon röviden közbeszúrom, hogy a saját életemben is úgy értettem meg, hogy akkor láttam meg Isten akaratát, vezetését, ha legalább négy dolog úgy egy irányba mutat, én szoktam mondani, hogy olyan, mintha négy vektor egy irányba mutatna, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy amikor az Isten igéjéből megértek egy indítást vagy megállítást, aztán ugyanazt az indítást értem meg a körülményekből, ugyanazt az indítást értem meg egy-két hívő testvérem tanácsából, és ugyanarra hangolódik rá lelkiismeretem. Ige, körülmények, testvéri tanács, lelkiismeret, mind-mind ráhangolódik ugyanarra az irányra, akkor bátran elindulhatok. És megköszöntem, hogy Uram, megértettem a Te akaratodat. És valóban nagyon csodálatos volt ezt átélni többször az életemben, hogy amikor így végig vártam ezeket az idézőjeles vektorokat, amíg mind egy irányba mutattak, és amikor arra mentem, áldással találkoztam, és áldást örökölhettem. Magasztalom ezért Istent, mert ő a kezdeményező, ő az ajándékozó. Amit meglátunk Pálék konkrét történetéből, hogy Isten azért állítja meg őket most, mert nem most akarja Efézus evangelizálását, lelki ébresztését. Nem most, hanem később. A második missziói utat, amikor végigjárják, visszafelé, hazafelé eljutnak ebbe a városba. És a Jelenések könyvéből is tudjuk, hogy komoly gyülekezet alakult, és élt hosszú időn keresztül örömmel és háladással, mint Jézus Krisztus követőinek serege. Tehát Isten nem most akarja, hogy oda elüssanak. Amikor Isten lelke nemet mond valamire, annak egyik oka az időzítés. Nem most, gyermekem, hanem később. És itt a kérdés az, hogy hogyan fogadom, amikor így tesz velem. Ismerjük a mondást, sokszor magamon is érzem ezt a belső szangvinikus rohanást. Adj Uram Isten, de mindjárt! És tudnék beszélni elkapkodott és elrontott dolgokról, amelyek azért lettek elrontottá, mert nem vártam meg Isten időzítését. De ne tegyük, mert Isten pontosan időzi. Ő az életed idejének kegyelmes és szerető ura. Mindenféle értelemben. Mindennek rendelt ideje van. Valóban így van, ahogy a prédikátor írja. Mindennek. És ott felsorolja a dolgokat és a dolgok ellentétét is. A dolognak és a dolog ellentétének is, akár élet és halál is, és sereg dolgot felsorolott Salamon, mindennek rendelt ideje van. Hiszed-e ezt? És tedd föl a kérdést így is, testvérem, bízol-e a Szentlélek Isten időzítésében? Mert ha a lélek vezetése nélkül előre szaladsz, mi lesz akkor veled? Mi lesz akkor veled? Egy kis példa jutott eszembe, megtörtént valahol. Egy apuka várt egy vonatra egy vasútállomáson. Bemondta a hangos bemondó, hogy most egy gyors vonat fog keresztül száguldani az állomáson még előbb. És egy váratlan pillanatban a kisfiú kitépte a kezét az apja kezéből, és valami érthetetlen okból elkezdett a sinek közé futni. Pont oda, ahol közeledett a gyors. Hirtelen az apa ledermett, nem tudta mit tegyen, látta, hogy utol már nem éri a fiát, akkor lehajolt, talált egy követ, és egy jól célzott dobással fejbe dobta a gyerekét. A gyermek elterült, és az orra előtt elszáguldott a gyors vonat. Megmenekült. De ugye azért értitek, hogy ez nem a legideálisabb módszer arra, hogy megállítsunk valakit. Fájhatott az a kő. Még esetleg át is futott a kisfiú agyán, hogy milyen gonosz apám van. Így fejbevágott. De van ennek szíve? Van szíve. Van szíve a mennyei atyának. De ha előre szaladsz, ha akaratoskodok, ha minden áron most szeretném, akkor lehet, hogy nem marad más hátra, mint egy ilyen kő. Repül a nehéz kő, ki tudja, hol áll meg, és kit hogyan talál meg, mondja a költő. Az időzítés és annak elfogadása a Szentlélek vezetésének egyik kulcskérdése. Aztán lássátok meg azt is, testvéreim, hogy a Szentlélek többször is korrigál, többször is. Ha makacskodunk. Mert van, amikor kimondom, rendben, elfordulok észak felé, most ebben a történetben, és akkor elhatározom, hogy megcélozom Bitíniát. Például, ez Krisztus előtt 74 után kialakított szenátori tartomány volt annak idején, a Fekete Tengerig nyúlott, tehát a Fekete Tenger déli partvidékét nevezték Bitíniának, egy modern és előkelő vidéknek számított abban az időben. Tehát Pálék megállnak, nem megyünk tovább nyugatra, megyünk északra. Megyünk Bitíniába. Logikusnak tűnik, ott is sokan laknak, sok értelmes, előkelő ember, majd hirdetjük az evangéliumot. De Jézus lelke újra nemet mondott. És hogyan fogadod, te testvér, és hogyan fogadom, amikor újra megállít? Reményik Sándor olyan szépen ír erről a Kegyelem című versében, csak idézek belőle röviden. Megfeszíted köröm szakadtig maradék erőd, akarsz eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyád. Így van ez. De milyen jó, hogy Páléknak nem kellett ilyen értelemben véresre zúzniuk koponyájukat, mert megálltak. Pálék alázatosan tudomásul veszik, nem Bitínia a cél. A lélek valami másra gondolt, a lélek egy megmaradó irányba tereli őket az égei tenger partja felé, Troász felé, a régi Trója közelében állt ez a város, Európa határvidéke felé. Tudjátok, Isten szent lelke már itt Kis-Ázsia közepén gondolt Lídiára, gondolt Európára, gondolt rátok testvéreim, európai honfitársaim. gondolt ránk az Isten, már ott. Páléknak el kell jutniuk Európába, és Filippiben el kell kezdődnie az európai ébredésnek. Ezért kell megállniuk, ezért nem mehetnek északra, Bitíniába, ezért kell fordulniuk az égei tenger felé, aztán Filippi felé. Nem tudom, belegondoltatok-e, hogy milyen hatalmas dolog ez, Istennek a gondolatai milyen messze elől járnak a miénkhez képest. Mennyivel nagyobb összefüggésekben gondolkozik, mint mi. Mennyivel hatalmasabbak a tervei, csodálatosabbak az elgondolásai, mint amik is szűkmarkú és szűkkeblő álmodozásaink, igényeink, terveink. De hidd el, testvér, hogy egy nagy egésznek, az Isten hatalmas üdvözítő tervének vagy te a része. Valóban egy kicsi fogaskerék vagyunk egy hatalmas gépezetben, de anélkül, a fogaskerék nélkül nem megy tovább. Rajtad keresztül szeretne véghez vinni sereg dolgot, hogy majd véghez vigye a nagy tervét Európában, vagy visszaforgatva most a képet, ott abban a kicsi közösségben, ahol élsz, családban, szomszédok között, munkatársak között. Pál és munkatársai megállnak másodszor is, és elindulnak arra, merre a lélek készteti őket. Miért mond tehát nemet a Szent Lélek, sőt, akár másodszor is nemet? Mert távolabbi csodálatos céljai vannak, veled is, velünk is. És azt nézzük meg még röviden, hogy mire mond nemet konkrétan. Nemet mond Isten áldott lelke régen is és ma is az önmegvalósító terveinkre. Pálék logikájára is nemet mond, bár nem tudjuk, hogy mennyire gondolták Pálék magukénak, sőt, hát tudjuk, hogy ő alázatos emberként nem mondta, hogy ez az én misszióm. De sokszor mi mégis úgy gondoljuk, hogy azért ez az én szolgálatom, ezt én tettem, ezt én csináltam. Isten lelke nemet mond önmegvalósító terveinkre. Miért? Mert ő akarja megvalósítani a terveit veled. Ilyen kicsi a különbség, ha csak a betűket nézzük. Önmegvalósítás, vagy az ő megvalósító akarata. Nem mindegy, hogy melyik lesz valósága az életedben. Kérdés, hogy mi van a szívedben? Önmegvalósítás, rejtett vágya, vagy az a vágy, hogy ő valósítsa meg minden tervét veled. Mert az ő tervei, testvérem, nagyságrendekkel jobbak, mint a mieink. Nagyságrendekkel jobbak. De ebben az is benne van, hogy időnként nemet mond. Mire mond még nemet? Önpusztító életedre mond nevet. Mert hogy megvalósulj, olyan utakat vállalsz fel, amelyeken tönkre mész. Ebben megy tönkre a mai társadalom, az emberiség, az önmegvalósításba. Hát nemet mond rá az Úr, mert önpusztító életünket sajnálja, mert mindent lát és szánja nagyon, ahogy Füllelősen szépen megfogalmazza a versében. Nem tudjuk, mi várta volna Pálikat Bitíniában, kár ezen különösebben filozofálni, de látjuk a mi életünkben, hogy valóban önpusztító életet élünk a lélek vezetése nélkül. Ezért mond időnként nemet. Isten útján járva viszont Pált a megkövezés sem tudta megállítani, mert Isten útján vannak próbák, sokszor nagyon nehezek. Lisztrában tényleg megkövezik az apostolt, a Cselekedetek 14-ben olvashattuk. De mert Isten útján járt, nem halt meg, sőt fölállt, és már másnap visszamegy Lisztrába, aztán folytatja a missziói útját, mintha semmi sem történt volna, csupán megkövezték. És azt hitték egyébként, azért hagyták abba, mert azt hitték, hogy már meghalt. De nem, Isten útján nem halsz meg, testvér. Lehet, hogy próba lesz, lehet, hogy fáj, lehet, hogy nem érted az ő nemjeit, megállító szándékát, de csak önpusztításodban akar féket alkalmazni, hogy ne pusztítsd magad, hanem építsd mindazt, ami rád bizatott, és ebben benne van még a mi testünk is, szeretteink, közösségeink. Mire mondott nemet? Elveszett állapotodra mondott nemet, testvér, és hadd hirdessem röviden az evangéliumot. Arra mondott nemet, hogy elveszett maradj. Hogy megmentsen, elküldte érted az evangéliumot Európába. Elküldte ide Magyarországra. Hogy hirdessük teljes hittel, aki a fiú, azé az élet. Hogy hirdessük, bizony-bizony mondom nektek, aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, annak örök élete van, és nem megy az ítéletre, hanem átment a halálból az életbe. Érted az Úr, az élet lelke nemet mondott a fiú életére. Ez is egy döbbenetes dolog. A János 5-ben értjük meg, hogy azt mondja az Jézus, hogy az atya megadta a fiúnak, hogy élete legyen önmagában. Ez egy nagy titka a Szent Háromságnak. Az egy Isten egy időre úgy döntött, hogy a fiának önálló életet ad. Ezért tudunk külön beszélni a fiú Istenről. Azt mondja, az atya megadta a fiúnak, hogy élete legyen önmagában. De azt látjuk, hogy nagy pénteken az élet lelke elhagyta a fiút. Elhagyta, és mindezt kizárólag azért, hogy téged és engem megmentsen. Azért, hogy bűneink büntetését elszenvedje, ezért az élet lelke nemet mondott a fiú életére. A Szentlélek a kereszten is életben tarthatta volna a fiút, de nem tette, mert a fiúnak meg kellett halni. A fiúnak el kellett szenvednie az én bűneim büntetését. Mire mond nemet? Minden bűnödre nemet mond, mert mind, ami van, az mind csak a széldobáló céljait szolgálják. Látjuk, őszintén beszél az ige Pálék vitájáról is, elszakad Barnabástól, mert úgy érzi, hogy János Márkot nem szabad magukkal vinni, Barnabás pedig szeretné. Látjuk, hogy munkálkodik a szétdobáló is, de végül a magukat megalázó apostolok később kibékülnek, és Barnabás is és Pál is áldott eszközei maradnak Isten szent lelkének. Ne engedd, hogy a sátán céljai érvényesüljenek, hiszen ismerjük őt és az ő szándékait, mondja az apostol, álnok, hazug, képmutató. Hanem engedd, hogy a lélek, engedd azt, amire a lélek nemet mond, hogy abban valóban a nem valósuljon meg. Hogy az ne legyen meg, amire figyelmeztet Isten lelke, hogy ne a bűn uralja az életedet. Pál és Szilász Béreában valóban, Pál és Szilász Béreában arra ad példát, hogy Isten lelke nem csak azokra mond nemet, amiről eddig hallottunk, és ez legyen most a utolsó fontos gondolat az igéből, amit hazaviszünk. Isten lelke nemet mond arra, mindarra, ami az ő kijelentett igéjével nincs összhangban. Érzések és élmények nem írják felül az igét. Különben ingovány és káosz jellemezné a hívő életet. Isten lelke nemet mond arra, ami az ő írott kijelentésével nincs összhangban. Pál írja, a teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, feddésre, igazságban való nevelésre. Péter meg azt írja, hogy romolhatatlan magból születtetek újonnan Isten élő és maradandó ígéje által. A Szentlélek tehát arra mond még nemet, ami nem egyezik a Bibliában ránk hagyományozott Isten lelke által inspirált üzenettel, tanítással. Végül összefoglalva, mondj igent az igében kijelentett akaratára, mondj igent a lélek vezetésére, és ha netán bizonytalan vagy, testvér, akkor kérj segítséget, mert sokféleképpen vezet és vezethet, de a szívedben egyetlen egy dolgot keres, a bizalomba ágyazott őszinteséget. a bizalomba ágyazott őszinteséget. Elhiszem, Uram, hogy Te jobban tudod, mint én. Elhiszem, hogy jobb az akaratod, mint az enyém. Elfogadom, amikor nemet mondasz, ott megállok, és elindulok ott, ahol Te indítasz. Úgy legyen. Amen. Áldott Szentlélek Isten, megvalljuk előtted teljes őszintességgel, hogy nagyon nehezen fogadjuk a Te nemeidet, amikor nemet mondasz valamire. Te, Urunk, alázatosan meghajtjuk magunkat előtted, és kérünk, segíts elfogadni áldott és szent akaratodat. Akkor is, ha az nem egyezik a mi elképzeléseinkkel, a mi vágyainkkal, akkor is, hogyha a testünk, a mi értelmünk valami más diktál, a világ másfelé csábít, emberi logika másfelé mutat. Hadd tudjuk megalázni magunkat előtted, mint Pál és munkatársai, és elfogadni azt is, amikor nemet mondasz, és elindulni, amikor igent. Úr Jézus Krisztus, Te magad is végig erre adtál példát, magasztalunk ezért Téged, hiszen azt cselekedted, amit az Atya mutatott neked, se többet, se kevesebbet. Akkor tetted az első csodát, amikor ez volt a dolgod, és akkor voltál csendben, amikor ezt mondta neked a lélek, és ott maradtál végig a kereszten, amikor tudtad, az élet lelke el fog hagyni Téged. De köszönjük, hogy mindezt tudatosan végigjártad és vállaltad miattunk, és azért, hogy minket megments. Magasztal a mi szívünk Téged, és kérjük, hogy áldott lelkeddel munkálkodj bennünk. Olyan jó tudni, hogy mindig az ige azért szól, hogy formáljon. A Te lelked munkálkodik, hogy el ne vesszünk, hanem észrevéve a Te lelked vezetését, készek legyünk annak engedni, hogy sok csodás tervet vihess véghez általunk, hiszen Te sokkal messzebbre látsz, mint mi, sokkal hatalmasabb összefüggésekbe helyezted bele az életünket, mint amiről mi álmodni mernénk. Nagyon jó látni, hogy Pálék is azért kellett, hogy így járjanak, megálljanak, forduljanak, újra megálljanak, induljanak, hogy a Te nagy terved Európával megvalósulhasson, hiszen akartad, hogy ezen a földrészen is sok-sok gyermeked legyen, aki magasztal Téged, és aki hálát ad megváltó szeretetedért. Így dicsőítünk Téged mi, most élő magyarok, itt Európa szívében, dicsőítünk Téged, hogy nem hagytál magunkra, és magasztalunk, hogy most is igét adtál. Kérünk, segíts, hogy engedni is tudjunk és akarjunk. Áld meg gyülekezetünket, szolgálatunkat, intézményeinket, légy ott betegeink mellett, gyógyítsd őket, vigasztald gyászolóinkat, erősítsd a megfáradtakat, és vezess minket egyen-egyenként a Te bölcs és hatalmas akaratod szerint. Jézus Krisztusért kérünk, mennyei Atyánk, a lélek által, hallgass meg, és vezess bennünket. Amen. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. És a lélek, Isten áldott lelke vezessen el bennünket minden igazságra, hogy teremjünk sok-sok gyümölcsöt az élő Isten dicsőségére.